Kedves gyülekezet, először a két gyermekhez szeretnék szólni, azért a többiek is figyelhetnek közben, úgyhogy ne beszélgessetek is. Egy igét szeretnék felolvasni nektek a Filippi beliekhez írt leveléből Pál apostolnak. 4. fejezet 6. versében a következő mondatot mondja nekünk az apostol. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban, könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ugye ez egy nagyon szép mondat. Azt mondja, hogy ne aggódjunk semmi felől. Azért van úgy, hogy néha aggódunk, hogy félünk valamitől, hogy hát ha olyan dolog következik be, ami nem jó, és aggódunk, hogy vajon mi lesz. És az apostol azt mondja nekünk, hogy semmi felől ne aggódjunk, ne legyen semmi, ami miatt félnénk, hogy mi következik ránk, hanem ha valami kérésünk van, akkor azt az Isten felé terjesszük fel, és ő segíteni fog. Szeretnék nektek elmondani néhány tapasztalatomat, amit szereztünk a nyári táboraink során, ezzel a bibliai mondattal kapcsolatban. Jóisten hogyan segített minket, amikor ugye a szívünk arra indított volna minket, hogy aggódjunk. Olyan táborban voltunk, ahol vándoroltunk. Az azt jelenti, hogy nagy hátizsák volt a hátunkon, és úgy mentünk, minden nap máshol aludtunk. Nagyon szép helyeken jártunk. De ennek van ám hátulütője is, mert szállások le vannak foglalva, mindig oda kell érni a szálláshelyre. Nem, hogyha rossz az idő, akkor is menni kell. És egyik alkalommal mentünk, gyönyörű szép utunk volt, és egy útelágazáshoz értünk, ahol a térkép szerint nekünk balra kellett menni, de jobbra is vezetett út, és a balra menő útra ki volt írva, hogy le van zárva, arra nem lehet tovább menni. Ránéztünk a térképre, láttuk, hogy hát, hogyha másik úton megyünk, kis kitérővel, de azzal is célba fogunk érni. Elindultunk a másik úton, és az, ami a térképről nekünk nem derült ki, egy idő után világossá vált, hogy ez az út nagyon mélyen levezet egy völgybe, nagyon mélyen, miközben a mi szállásunk nagyon magasan van. És ott, ahol ez az út visszakanyarodik a szállásunkhoz, még egy nagyon-nagyon meredek hegyet meg kellene másznunk. Mikor leérkeztünk a völgybe, csapatunk nagyon el volt már fáradva, délután 6 óra volt, egész nap meneteltünk, fáradtak voltunk. 1000 méter szintkülönbségre volt az a magas hely még. Esélytelen volt, hogy oda fölérjünk. Esélytelen volt, hogy oda fölérjünk, főleg 19-en voltunk, úgyhogy arra már nem vállalkozhattunk. Egy kis házikóhoz érkeztünk, ahol reménykedtünk abba, hogy talán meg tudunk szállni. És akkor bementünk oda, és mondták, hogy hát itt csak enni lehet, meg szállni nem, tehát ágyaik nincsenek, de tudnak abban segíteni, hogy adtak néhány telefonszámot, hogy hívjunk fel szálláshelyeket, hát ha ott lehet aludni, kis szállodákat. És hát nagyon elgondolkoztunk, hogy most kapunk-e segítséget a Jóistentől, mert így este 6-kor 19 embernek olcsó szállást találni, hát Olaszország egy látogatott területén nem egyszerű dolog. Fölhívtuk az első szálláshelyet, mondták, hogy hát ott egy szem szállás nincsen, nem hogy 19. A másodikat fölhívtuk, és ott viszont nagy kegyelme volt a Jóistennek, mert mondták, hogy van sok szálláshelyük, menjünk nyugodtan, és nagyon olcsó volt a szállás, még olcsóbb is lett, mint amit mondtak először. És elmentünk, elfoglaltuk a szálláshelyünket, és aztán egy másik épületbe mentünk át vacsorázni, és amikor este olyan 7 óra fél 8 körül átmentünk oda vacsorázni, akkor fölnéztünk azokra a hegyekre, ahol volt a szállásunk. És azt láttuk, hogy azokra a hegyekre leszálltak nagy, sűrű, fekete felhők, és hatalmas villámlások voltak azon a területen, mint ahova mi szerettünk volna fölmenni. És a Jóisten így óvta meg a kis csapatunkat attól, hogy nehogy nagy zivatarba, villámlásokba kerüljön, hogy az az út le volt zárva, Jóisten ekkor vezetett bennünket oda, amikor azt éppen átépítették, azt az utat nem tudtunk arra menni, és oda, ahova pedig levezetett minket a Jóisten, ott pedig már előkészített nekünk egy szép szállást. Ugye mi úgy aggódtunk volna, hogy hol alszunk, mert hát képzeljétek el, ott vagyunk az erdőbe, hát most hol alszunk, a bokor alatt mégse lehet elaludni. És aztán Jóisten gondoskodott számunkra jó alvóhelyről, és megóvott minket attól, nehogy az eső meg a villám az bajt okozzon nekünk. De volt egy másik esetünk is, egy másik napon, mert tudjátok, ezen a nyáron nagyon sok eső esett, biztos megfigyeltétek, hogy nagyon sok eső esett. Mentünk tovább egy másik napon a túránkon, és hát úgy szokott lenni a túránk, hogy ki megy a maga tempójába, de azért néha összevárjuk egymást. És itt az egyik ilyen összevárás során megtörtént az, hogy elkezdtünk bibliai beszélgetést tartani, és ahogyan a beszélgetést vezette a testvérünk, egyszer csak elkezdett csöpögni az eső, majd aztán nem csak csöpögött, hanem elkezdett zuhogni. És akkor ott nagy fák voltak még szerencsére körülöttünk, mert tőlünk egy olyan pár száz méterrel odébb már nem fák voltak, hanem csak sziklák. És nagy fák voltak körülöttünk, és nagyon sűrű volt ott még az erdő, be tudtunk húzódni a fák alá, és gyakorlatilag egyáltalán egy csöpp eső sem esett ránk, és úgy át tudtuk vészelni ezt az esőt. Jóisten itt is megsegített minket. És aztán elállt az eső, szépen mentünk tovább az utunkon, elfoglaltuk a szállásunkat, de a harmadik nap meg még nehezebb próba jött ránk, mert reggel nagyon borús volt az idő, és aztán ahogy készülődtünk, már elkezdett csöpögni az eső, de hát mennünk kellett, mert a szállásunkra el kell jutni, el kellett indulnunk. Fölvettük a hátizsákjainkat, esőkabátunkat, és elindultunk. Először még csak csöpögött az eső, aztán esett, egyre jobban esett, aztán már úgy esett, hogy azt hittük, hogy már itt vödrökből öntik ránk a vizet, úgy esett az eső. És aztán mentünk egyre gyorsabban, hogy mi hamarabb célba érjünk, de még nagyon messze volt, még sok órát kellett oda menni. És aztán egyszer csak, már nem csak az eső esett, hanem elkezdett dörögni, és elkezdett villámlani. És olyan helyen voltunk, ahol nem voltak fák, csak sziklák, nem tudtunk hova elbújni. És egyre közelebb jöttek már a villámok, és tudjátok, amikor nagyon közel van, tehát amikor dörög és villámlik, az nagyon hamar van egymás után, az azt jelenti, hogy nagyon közel csap be a villám. És a villámtól attól félni kell, attól félni kell, mert az veszélyes dolog, menekülni kell az elől. És már nagyon, nagyon kicsi volt a dörgés és a villámlás közti különbség, és tudtuk azt, hogy itt nagyon a közelbe csap már be a villám. És aztán ahogy siettünk, pont ekkor odaértünk egy menedékház mellé, amelyik nyitva volt, és oda be tudott szaladni az egész csapatunk. Úgy berohantunk, és már ott volt vagy 40 másik ember, alig fértünk be, de még befértünk. És ott meg tudtuk várni, amíg az eső eláll. És ott ugye kint csapkodhatott a villám, döröghetett, eshetett, az minket már nem érdekelt. Szépen megszárítkoztunk, kiteregettük a holmiainkat, volt egy kemence, abba be is volt fűtve szépen. Amennyire lehetett, megszárítkoztunk. De 4 órán keresztül ott vártunk, de aztán csak elállt az eső, és tudtuk folytatni az utunkat. Ezen a táboron minden reggel imádkoztunk azért, hogy a Jóisten óvjon meg minket. Segítsen meg minket, hogy meg tudjuk tenni azt, amit arra a napra terveztünk. És ezt az igét nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy ennek az igazságát, amiről Pál apostol beszélt, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És amikor Istennek hálát adtunk az előző napi gondviselésért, akkor kértük, hogy a következő nap is segítsen minket, és így mindig megsegített minket. Látjátok, hogy a Jóisten sokféle módon segít, van, hogy megázunk, de akkor is megsegít, van, hogy nem is engedi, hogy megázzunk, és úgy segít meg, van, hogy eltérít az utunkból, és úgy kerüljük ki a vihart, van úgy, hogy belekerülünk a viharba, de akkor ment meg minket, de egy dolog biztos, hogy az Isten megsegít minket. Ez nem kérdéses. És ti is tekintsetek mindig így a jó Istenre, hogy tényleg, hogyha tőle kérjük a segítséget, ő mindig segít nekünk, egyszer így, egyszer úgy, azt ő tudja, hogy hogyan, de egy dologban biztosak lehetünk, hogy ő mindig segít minket. És nagyon fontos az is, hogy ezért tudjunk hálásak lenni, és meg is köszönjük neki azt, amit kaptunk tőle. Ez volt tehát most az első gondolatmenetünk, és áttérünk a másodikra. A legutóbbi alkalommal, ugye néhány, két-három hónappal ezelőtt jártam itt nálatok, nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy miről beszéltünk, akkor Jelenések könyvének a 15-16. Fejezeteiről volt szó, és elkezdtünk egy olyan témába belemenni, amit a mai alkalommal szeretnék kibontani előttetek, és az Jelenések könyve 16. fejezetében olvasható, és ez pedig a 7 csapásnak az esete. Ugye 7 olyan sorscsapást olvashatunk itt, amit Isten a földi történelem végén rábocsát a földre és a föld lakosaira, és ezt a 7 eseménnyel jó, hogyha tisztában vagyunk és látjuk ezeket, mert azért erről sokat tud a köznép is, csak nem eleget, inkább csak félnek, megrettennek, nem tudnak mit kezdeni ezekkel a dolgokkal, vagy mesebeszédnek tartják. És jó, hogyha mi ezt el tudjuk helyezni térben, időben, tehát hogy mikor, mi történik, és tudjuk azt, hogy ezek, például ahogy most elolvassuk mindjárt Jelenések könyve 16. fejezetét, tehát nem kell attól tartanunk, hogy majd mondjuk szeptember 30-án már elkezdődik a 7 csapás, tehát ennek még azért jó pár esemény ezt meg fogja előzni. És aztán ahogy szépen sorba megyünk a 7 csapáson, szeretném azt, hogyha azért ezt komolyan és részleteiben át tudnánk venni, majd azt fogjuk, több mindent fogunk látni, egyrészt azt is fogjuk látni, hogy ez nem fog beleférni a mai délelőttbe, úgyhogy egy része át fog nyúlni a délutáni alkalomra is. Úgyhogy azért majd ne lepődjetek meg, hogy bizonyos csapás szám után majd az ige hirdetés ott megszakad. És a délutáni alkalommal pedig még egy másik fontos dologra is szeretném, hogyha sort kerítenénk, mégpedig egy kis vetítés is lenne, úgyhogy akik itt maradnak, azokkal majd meg tudunk nézni több rövid filmet is. A világ különböző tájáról missziós történetek lesznek ebben, hogy különböző testvéreink Indiától kezdve Ukrajnán át hogyan szentelték az életüket a missziós szolgálatnak, ennek milyen eredményei vannak, és látjuk majd az ő tapasztalataikat, beszámolóikat, egy szinkronizált rövid filmekből álló sorozat lesz ez, úgyhogy ezt tervezem majd a délutára. De most Jelenések könyve 16. fejezetét keressük ki. Tehát Jelenések könyve 16. fejezete a 7 csapást tartalmazza, és ahogyan átnéztük a múltkori alkalmakkor azt, hogy mi minden előzi meg a 7 csapást, láttuk azt, hogy például meg kell, hogy előzze ilyen fontos tényező, hogy a fenevad képének a felállítása. Ugye a fenevad képe az, amikor az állam és az egyház a protestáns világban is összefog, és az államnak az egyház mondja meg, hogy milyen intézkedéseket hozzon. Tehát kialakul ez a fajta hatalmi struktúra. Megtörténik a 7 csapás előtt az is, hogy a hármas angyali üzenet végigmegy az egész világon hitelesen. Minden egyes embert megszólít. És megtörténik a 7 csapás előtt az is, hogy mindenki dönt Krisztus mellett, vagy Krisztus ellen. Tehát ezek a, meg sok minden más is, csak most ezt a három dolgot emeltem ki, tehát, hogy ezek meglesznek a 7 csapás előtt. A fenevad képének felállítása, a hármas angyali üzenet elementáris hirdetése, és minden egyes ember egyértelmű döntése Krisztus mellett, vagy ellen. És akkor, amikor mindez megvalósul, akkor megtörténik az is, hogy Jézus Krisztus befejezi a közbenjáró szolgálatát. Ugye legutóbb erről is beszéltem. Befejezi a közbenjáró szolgálatát, mert már nem lesz értelme tudnilik az igaz emberek már nem követnek el bűnt, nincs miért közben járni értük Isten előtt, és a nem igaz emberek pedig már nem kívánják a bűneiket megbánni, tehát ott sincs mit képviselni Isten előtt. És nagyon hasonló lesz itt a történelmi körülmény, mint Noé idejében, amikor is Noé 120 éven keresztül hirdette az Isten ítéletének a hírét, és figyelmeztette a világot, majd pedig ugye megtörtént a bárka ajtajának a bezárása, és ott az emberek utána már nem tudtak bemenni. Még ha akartak volna, sem tudtak volna bemenni. Isten bezárta a bárka ajtaját, míg nem kezdődött el az esőzés, de Isten azt mondta, hogy most már nincs bejárat ide, ez a történet már lezárul, 120 év az erre elegendő volt. Eszünkbe juthat az a történet is, az a példázat is, amikor Jézus a tízszűz példázatában szól, és ott is van egy olyan eset, biztos emlékszünk rá, amikor bezáratik az ajtó, tehát amikor már nem lehet bemenni. Tehát ott is van az, hogy a balga szüzek még úgy akarnának bemenni, de mondják, hogy már nem lehet, meg hát is se vagytok készen igazából, tehát itt nem csak azon múlik, hogy az ajtó zárva van, hanem ti is alkalmatlanok vagytok. Tehát itt megtörténik Jézus közbenjáró szolgálatának a befejezése. Nézzük most sorban a hét csapást. A 16. fejezetben az első verstől így olvassuk. És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondta a hét angyalnak. Menjetek el, és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Elment azért az első, és kitöltötte az ő poharát a földre, és támadt gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádták annak képét. Ugye Isten megbízza tehát a hét angyalt, a hét csapásnak a kitöltésével. Itt olvassuk, hogy hogy az Isten haragjának a hét pohara, tehát az, hogy Isten az ítéletével a földön levő gonoszságot sújtani fogja, és ezt hét pohár jelképezi, mindegyik pohárban ott van a csapás, és a pohárnak a kiöntése mutatja azt jelképesen, hogy ezek a fizikai csapások vagy nehézségek, ezek rázódulnak a föld lakosaira. És az első csapásnál azt olvassuk, hogy ugye ez a földre töltetik ki, és gonosz és ártalmas fekély támadt azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és imádták annak képét. Tehát itt ez a csapás, azt látjuk, hogy korán sem mindenkire terjed ki, hanem csak azokra az emberekre terjed ki, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádták a fenevadnak a képét. Ugye a fenevad bélyege, azt láttuk előző alkalommal, ugye, hogy van Istennek a jele és a fenevadnak is, ugye Istennek pecsétje, jele és fenevadnak a bélyege, ami a szombat-vasárnap kérdésben csúcsosodik ki, és imádják a fenevadnak a képét, az pedig az a hatalmi berendezkedés, ami pedig itt a földön feláll, aminek a lényege az, hogy az Isten gyermekeit üldözni fogják. Csak őrájuk töltetik ki az első csapás, és ez azért is érdekes, mert emlékszünk arra, hogy a hármas angyali üzenetben hogyan jelennek meg ezek a fogalmak, hogy a fenevad bélyege és a fenevad képe. Van ott arról szó a hármas angyali üzenetben? Igen. Igen. És a hét csapás pedig ugye azután töltetik ki, hogy a hármas angyali üzenet mindenhova eljut, minden ember dönt ennek kapcsán. Tehát nem úgy van, hogy azok az emberek, akik imádják a fenevad képét, és akik felveszik a fenevad bélyegét, hogy azok egyszer csak meglepődnek azon, hogy hoppá jön a csapás, hanem akkor, amikor a hármas angyali üzenetről szó van, ott a harmadik angyal üzenetében benne van az, hogy mindazok, akik imádják a fenevad képét, akik a bélyegét felveszik, azokra Isten a csapásait ki fogja tölteni. Tehát az utolsó időkben Isten gyermekei figyelmeztetik a világot arra, hogyha nem az Isten oldalára állnak, akkor annak lesznek ilyen következményei. Tehát ezek az emberek tudatosan vállalják ezt az utat, nem hisznek az Isten gyermekeinek, nem hisznek Istenben, más dolgokban hisznek. És viszont így bekövetkezik rajtuk az, amitől őket óvni kívánták. És itt Az első csapásnak a lényege az, hogy az embereken gonosz és ártalmas fekély támad. Tehát a gonosz kifejezés alatt azt kell értenünk, hogy káros, veszedelmes, veszélyes. Tehát olyan bőrbetegségek, sérülések, sebek, fekélyek jelennek meg az embereken, amik nagyon súlyosan veszélyeztetik az ő egészségüket és életüket. Nem ad ennél több felvilágosítást a Szentírás, hogy ez konkrétan miben testesül meg, de az biztos, hogy ezek nagyon súlyos és az életet súlyosan veszélyeztető betegségek, akár járványok, fekélyek, stb. Lesznek. Nagyon fontos az is, hogy ezt az első csapást nehogy azonosítsuk a manapság is ebola, stb. Más járványokkal, mert jelenleg nem a hétcsapás idejében élünk, de azért ezek a járványok is mutatják azt, hogy milyen könnyen, gyorsan meg tud jelenni nagyon komoly betegség, ami akár az egész Földön is el tud terjedni. És ezek a csapások pedig, figyeljük meg, hogy nem térítik meg az embereket. Korábban Isten célja a nehézségekkel mindig az volt, hogy az embereket megtérésre indítsa, most erről nincs szó. Szeretnék néhány verset idézni ehhez a 16. fejezetből. Most kicsit előreugrunk, de aztán majd visszatérünk időrendben. 9. versben ezt olvassuk, hogy tikkadtak az emberek a nagy hőséggel, és az Istennek nevét káromolták, akinek hatalma volt egy csapáson, és nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Ugye ennél a csapásnál is azt olvassuk, hogy nem térnek meg. 11. vers. És káromolták a mennyistenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. 21. vers. És nagy égeső, mint egy-egy talentum szállt az égből az emberekre, és káromolták az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. Ezek a csapások tehát nem fogják az embereket megtéríteni, nem ez a célja Isten részéről ezekkel, viszont eredményezi érdekes módon azt, hogy a szentek azok jobban Istenhez ragaszkodni fognak, jobban oda szentelődnek, hiszen látják azt, hogy az Istentől való eltávolodásnak milyen következményei vannak. És nagyon kiéleződik ekkor a helyzet, ahogy kezdetét veszi a hét csapás, mert Isten gyermekei inkább meghalnának, mint hogy engedetlenek lennének Istennek, és elkezdődik egy olyan folyamat, majd látni fogjuk a csapások során, hogy ez hogyan erősödik fel, most még ezt csak megelőlegezzük, hogy az elbukottak pedig készek egyre inkább megölni Isten gyermekeit, hogy szabaduljanak tőlük, mert őket tartják felelősnek a csapásokért. És a hét csapás ideje azért nagyon fontos része az emberi történelemnek, mert itt kiderül az, hogy hogyan nézne ki a világ az ördög uralma alatt. Tehát milyen indulatok, lelkület van azokban az emberekben, akiket a csapások érnek. Az első csapás ellen nem tudnak tenni semmit egyébként azok az emberek, akiket ez ér, akiket ez súg. Nézzük a második csapást. A harmadik versben a következőt olvassuk. A másik angyal is kitöltötte az ő poharát a tengerbe, és olyanná lett, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. A tengervizekről van most tehát szó a második csapásban. Ugye ez a tengerre töltetik ki, tehát nem a földre, mint az előző, ez a tengerre töltetik ki, és a tenger olyan lesz, mint a halott vére. Ennek a következménye az, hogy az élő állatok meghalnak, elpusztulnak. Ugye a halott vére az nem csak egyszerűen olyan, mint amikor az egyiptomi 10 csapásnál ugye a folyó vize az vérré változott, de a halott vére az ugye miben más? Ugye, tessék? Igen, és az ugye egy alvat vér, tehát az nem egy élő vér. Igen, nem egy folyó vérről van szó, hanem egy alvad vérről, tehát azt jelenti, hogy a tengernek olyan lesz az állaga is, hogy abban nem lehetséges mozogni. Tehát az állatok egyszerűen a vízi állatok, azok ott mind elpusztulnak, mert nem tudnak kopoltyúikkal oxigénhez jutni, nem tudnak mozogni, nem tudnak táplálékhoz jutni, és egész egyszerűen elpusztulnak. Azért gondoljunk bele, hogy ez mit jelent, amikor a tengernek az élővilága az elpusztul. Most mi, akik nem tengerpart közelében élünk, mi nem vagyunk talán ennyire ennek a tudatában, de hogyha időnként
elmentünk ki olyan helyre, ami tengerpart közelében van, vagy láttunk erről filmeket, ott láthatjuk azt, hogy bizony a tengerparthoz közeli emberek, azok jó részt a tengerből veszik az élelmüket is. Tehát halallal táplálkoznak. Tehát Ázsia, tehát azokon a vidékeken, ahol óriási a népsűrűség, ott a tengeri állatoknak a fogyasztása az nagyon jelentős. És tehát egyrészt a táplálkozásban is súlyos problémák lesznek. Súlyos problémát jelent a tengerhajózásnak is a megszűnte. Ugye a tengerhajózásnak a megszűnte az azt jelenti, hogy mindaz, amit tengeren keresztül szállítanak, legyenek azok energiahordozók, lásd, olajszállító tankerek és a többi, ezeknek a forgalma lehetetlenné válik, tehát tehát a tenger megszűnik az emberi kereskedelem és a szállításnak a szinterévé válni. Olyan mértékű problémák merülnek fel az emberi létfenntartásban, amik egyrészt az első csapásnál láttuk azt, hogy fizikai problémák vannak a fekélyekkel, a második pedig az, hogy olyan mértékben megszűnik az élelmiszerkészlet, illetve az energiahordozók és más árucikkeknek a beszerzése lehetetlenné válik, hogy egész egyszerűen a Földön a fizikai lét válik egyre inkább problémássá és nehézzé. Aztán olvassuk a harmadik csapást a negyedik versben. A harmadik angyal is kitöltötte az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba, és lőn vér. Tehát most már nem csak a tengervíz válik vérré, hanem minden folyóvíz. Tehát minden víz, ami van a Földön, és ebből fakadóan folyóvizek, ugye azok töltik fel a tavakat, tehát minden vízre már ez lesz az igaz. Tehát innentől kezdve van az, hogy az emberi élet fenntartása már mindenhol gyakorlatilag szinte lehetetlenné válik, hiszen gondoljunk bele abba, hogyha nem lehet mit inni, tehát nincs ivóvíz. Hogyha a közműellátás tönkre megy, hogyha nincsen áram, mert nem lehet, ugye az energiahordozóknak a kereskedelme összeomlik. Tehát most gondoljunk bele abba, hogy az emberiségnek a túlnyomó része olyan módon éli az életét, hogy akkor, hogyha nem gondoskodik rólunk az a közszolgálat, ami körbevesz minket, vagy az a szervezett társadalom, amiben élünk, akkor az emberiség túlnyomó része elveszítette már azt a képességét, hogy létezni tudjon. Akkor, hogyha nincs fűtés, ha nincs áram, ha nincs víz, ha nincs gáz, ha bolt nincsen, nem lehet beszerezni semmit, akkor onnantól kezdve az emberi élet nagyon sok ember számára óriási problémát jelent. Főleg a városlakók számára. De falvakban sem egyszerű ám ez a dolog, mert ott sem úgy van, hogy akkor minden jelen van, és akkor ugye még ilyenről nem is beszéltünk, hogy gyógyszerek, stb., tehát amik még szintén szükségesek sok ember számára, de gyakorlatilag olyanná válik az élet, ami élhetetlennek tűnik. Nagy Küzdelem című könyvnek az 559-es oldalából szeretnék egy részletet felolvasni, mert hogyha ezeket a csapásokat komolyan vesszük, már csak az első három csapást is, akkor, és ha ez maga teljességében kibontakozna, akkor azt mondhatnánk, hogy igen, akkor itt már megszűnik az emberi élet. De itt a következőket olvassuk. Ezek a csapások nem egyetemesek, különben a föld lakói mind elpusztulnának. De ilyen szörnyű csapásokról halandó ember soha nem hallott. Azok a büntetések, amelyek a kegyelemidő lezárta előtt sújtották az embereket, mind kegyelemmel voltak elegyítve. A közben járó Krisztus vére pajsként védte a bűnöst bűnének teljes büntetésétől, de a végítéletkor Isten irgalom nélkül önti ki a haragját. Tehát egyrészt nem fog mindenhol érvényesülni nem fognak érvényesülni ezek a csapások a világon, másrészt pedig intenzitásában is különbözőek lesznek ezek, és így lehetséges az, hogy egyáltalán még élhetnek emberek. 91. Zsoltárból szeretnék olvasni, lapozzuk fel ezt a Zsoltárt, hogy Isten ebben az időben hogyan viszonyul a gyermekeihez. A 91. Zsoltárnak az első 10 verse szól arról, hogy a 7 csapás ideje alatt Isten hogyan óvja meg a gyermekeit. Azok, akik Istenben bíznak, akik Krisztusra helyezték a bűneik terhét, azokat Isten milyen kiváltságban részesíti. Itt ezt olvassuk.
Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését, mert ezt mondottad te, az Úr az én oltalmam, a felséges választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz.
Isten egyértelmű ígéretet ad arra, hogy a gyermekeit ezek a csapások nem érik. Emlékszünk arra, hogy Ézsaiás könyvében milyen különleges ígéret hangzik el a végidő hívő népének? Hogy miük nem fogy el? Kenyerük, vízük. Ugye akkor mennyire nagy szükség van erre? Mennyire nagy szükség van el, amikor víz nincs? Amikor nincs közellátás? Amikor nincs szó arról, hogy a pékségből megvesszük a kenyeret? Nem lehetséges. De Isten azt ígéri a gyermekeinek, hogy kenyerük, vízük el nem fogy. Egyértelmű ígéret ezen viszonyok közepette. Fogalmunk sincs, hogy ez hogy valósul meg, hiszen ez lehetetlennek tűnik, de ez Isten megígérte. Ez legyen az ő dolga, idézőjelben. Tehát erről ő fog gondoskodni. A mi dolgunk az, hogy úgy álljunk oda a hét csapás ideje előtt, hogy mi Isten elpecsételt gyermekei vagyunk, és a többit Isten meg fogja oldani a felől, nekünk nem kell aggódnunk. Isten nem mondja nekünk azt, hogy akkor csináljunk valami titkos víztározókat, amiket majd ő megóv, nem mondja azt, hogy fagyasszunk le nem tudom hány más a kenyeret, hogy azt majd meg tudjuk enni. Tehát nem ilyen módon kell felkészülni a végidőre, hanem lelkiképpen kell erre felkészülni. Isten fogja megóvni a gyermekeit a csapásoktól ekkor. Itt a harmadik csapásnál van egy kis közbeékelődő gondolatmenet a 16. fejezetben, mert felvetődik az emberben az a kérdés, hogy mennyire helyes dolog az, hogy Isten ilyen dolgokat tesz. Tehát nem túlzás-e ez, nem jelenti ez erkölcsi problémát. Tisztázni kell ezt a kérdést. Az 5.-től a 7. verseket olvasnám, Jelenések könyve 16. fejezetéből. És hallottam, hogy a vizek angyala, mármint ugye aki a vizekre töltötte ki a csapást, hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondja. Igaz vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítélted. Mivel, hogy szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nekik inni, mert méltók arra. És hallottam, hogy más az oltáról ezt mondotta, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Azok az emberek, azok a mennyei lények, bocsánat, akik látják, hogy mi történik ezen a földön, ők is ezt a kérdést felvetik magukban, hogy most helyes-e, hogy Isten ezt cselekszi. És egyértelműen mondják, hogy igen, ez így helyes. Itt nem arról van szó, hogy Istennél most elpattant volna valami, és túlzásba esik, hanem arról van szó, hogy Isten végre megítéli azt, ami folyik ezen a földön, és véget vet ennek az értelmetlen dolognak, ami a földi történelem. És a 8. verstől olvassuk a 4. csapásnak a leírását, 8-9-es vers így hangzik. A 4. angyal is kitöltötte az ő poharát a napra, és adatott annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. És tikkadtak az emberek nagy hőséggel, és az Istennek nevét káromolták, akinek hatalma volt a csapásokon, és nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Ugye kitölti a csapást a napra, és ennek a következménye az az, hogy óriási hőség lesz a földön. Tehát olyan mértékű lesz a nap által keltett melegség, hogy azt olvassuk, hogy tikkadnak az emberek szinte tűzzel, és nagy hőség van az emberek osztályrészeként, és az Isten nevét káromolták emiatt. És olyan mértékű hőség lesz a földön, hogy a növény és állatvilág gyakorlatilag elpusztul. Tehát az, ami a növény és állatvilágnak a lételeme, hogy az, hogy napsütés megfelelő legyen, az már nem adatik meg. És ez további éhezést von maga után az emberek számára. Ámos könyve 8. fejezetében a 11-es és 12-es verseket olvasom. Ez a következőképpen hangzik. Tehát Ámos könyve 8. fejezetéből olvasom a következő részletet. 11-es, 12-es versek így hangzanak. Hogy ebben az időben az embereken milyen életérzés lesz úrrá. Íme napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Nem találják meg. Nem csak fizikai éhség lesz ekkor a sok csapás miatt, hanem az emberek rájönnek arra, hogy az, amivel áltatták őket, az hamis dolog. És figyeljük meg, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy igen, ez hamis volt, de ezek az emberek nem tudnak már megtérni. Nem tudnak. Túlmentek ezen a ponton. Túlmentek. Szörnyű dolog ez. Túlmentek ezen a ponton, késő, és ekkor rájönnek az emberek arra, hogy Istent már ők nem tudják megtalálni. Tehát a bűnnel és az élettel nem lehet csak úgy szórakozni. Tehát nem úgy van az, hogy igen, vannak dolgok az életemben, amikkel nem küzdöttem meg, amik úgy vannak, amikbe úgy belecsúsztam, és belecsúszok folyamatosan, és amiben élek. És aztán ehhez az ember hozzászokik, és aztán úgy reménykedik, hogy majd egyszer valami máshogy lesz. Csak hát ehhez nekünk dönteni kell. Nekünk ehhez föl kell állni lelkileg. Nekünk szembe kell fordulni a bűneinkkel. Isten kell segítségül hívnunk, hogy az életünk kitisztuljon. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a hét csapás idejében az ember rádöbbelhet arra, hogy sok mindent elrontott az életében, de egy dolgot nem tud megtenni, nem tud más útra térni. Nem tud. És nem azért, mert Isten nem akarná, hanem azért, mert a lélek elromlott, megromlott. Nem lehet azt már javítani. Ezek az emberek élnek, de már nem lehetőség számukra az, hogy a mennybe visszaintegrálódjanak, a lelkükben megszűntek létezni azok a kapcsolódási pontok, amelyek őket a mennybe beköthetnék. Ezek az emberek nem a bűnbánat miatt keresik az Istent. Nem azért keresik az Istent, mert azt mondják, hogy én fordulok a bűneimmel. Azért keresik az Istent, mert a létük alapja megszűnik. Azért keresik az Istent, mert rájöttek arra, hogy ezen az úton kudarcot vallottak, és hogy ez az út a halál útja. De Isten nem azt akarja, hogy azért keressük őt meg, mert ő győz a nagy küzdelemben. Nem úgy van, hogy amikor a világ adja a jobbat és a jobb élvezetet, meg a jobb életet, akkor a világhoz fordulunk, és amikor az becsődöl, akkor megmegyünk az Istenhez. Istennek nem kellenek ezek az emberek. Nem kellenek. Ezek az emberek nem hitből, nem szeretetből követik Istent. Azok az emberek, akik azért követik Istent, mert hogy Isten győzni fog, azok nagyot fognak csalódni, mert Isten nem viszi el őket a mennybe. Azokat az embereket fogja Isten a mennybe eljuttatni, akik akkor is Isten mellett állnának, hogyha Isten veszítene a nagy küzdelemben. Mint ahogyan Isten győzni fog és nem veszíteni, de mi nem azért állunk az Isten mellé, mert ő győz, hanem azért, mert ő igaz, azért, mert mi is igazakká kívánunk válni. Sátán fellép ezzel az üzenettel ekkor, hogy az igazak az okai a pusztulásnak. Elkezdi elhinteni ezt a csapást elszenvedők körében. És elkezdi őket elhitetni azzal, hogy az igazakat el kell pusztítani azért, hogy ők, a gonoszok megmeneküljenek. Jön az 5. csapás, lapozzunk vissza Jelenések könyve 16. fejezetéhez. A 10-11-es vers a következőképpen hangzik. Az 5. angyal is kitöltötte az ő poharát a fenevad királyi székére. És lőn az ő országa sötét,
és rágták az ő nyelvüket a kín miatt, és káromolták a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és nem tértek meg az ő cselekedeteikből.
Látjuk, az ötödik csapásnál nagyon gyorsan zajlanak ezek a csapások. Az ötödik csapásnál még az első csapás nyomai ott vannak az embereken, ugye a fekélyekre van itt egy hivatkozás, ami az első csapás. Nagyon gyors sorozat zajlik itt. És az, ahova kiöntetik ez az ötödik csapás, az a Fenevad királyi széke. Jelenések könyve második fejezetének a 13. verse juthat eszünkbe, ugye a 7 gyülekezeti levélben, pergámumi gyülekezet, ugye az elbukó, középkori rendszerűvé összeálló kereszténységnek mondja, tudom a te dolgaidat, és hogy ott laksz, ahol a sátán királyi széke van. Tehát ez az az eset, amikor az ördög felállítja az uralmi központját a hatalmi középkori egyházban, és az ötödik csapás oda tölteti ki, ahol van az ördögnek a királyi széke. Ugye azt olvassuk, hogy a Fenevad királyi székére töltetik ki ez a pohár. És lőn nagy sötétség. A sötétség egyrészt jelenti azt, hogy ott nagyon, hogy ott ténylegesen fizikai sötétség lesz. És sötétség lesz lelki értelemben is, mert az emberek, ahogy olvastuk a negyedik csapás kapcsán Ámos könyvében, az emberek rájönnek arra, hogy őket igazából kihasználták. Hogy őket rávették olyan dologra, ami hamis. Őket becsapták, de már nem tudnak visszafordulni, nem tudnak megtérni. És az emberek rájönnek arra, hogy semmit nem tudnak tenni a csapások ellen, és szembefordulnak, kezdenek szembefordulni egész pontosan azokkal a hatalmakkal, amelyek őket becsapták. Jelenések könyve 17. fejezetében, a 16. versben olvassuk ezt. A 10 szarv, amelyet láttál a Fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. És a 17. fejezet proféciáinak a részleteiben nem megyünk bele, most azzal a részlettel elégedjünk meg, hogy megtörténik egy meghasonlás, egy szembefordulás az ördög táborán belül, és azokat a hatalmi intézményeket kezdik a becsapott emberek felelőssé tenni az elbukásokért, akik ténylegesen felelősek is ezért. Lelki és fizikai sötétség borul egyszerre a földre. És ugye korábban volt nagy hőség, és akkor, amikor megszűnik a fényforrás, akkor pedig ennek következménye nagy hidegség. Tehát a földön a nagy hőség után lesz nagy hidegség, és lelki-fizikai sötétség, és óriási zűrzavar. És ez az első öt csapás arra kiválóan alkalmas, idézőjelbe, hogy a gonoszok szíve feltárulja. Tehát látni lehessen, hogy a gonoszokban tulajdonképpen mi is van. És ugyanakkor ez nagyon komoly megpróbáltatás a hívő embereknek is, mert ők pedig a tökéletesedés útján haladnak. És ez a két réteg egyre polarizáltabbá válik, egyre jobban elkülönül egymástól, egyre távolabb lesznek egymástól, és ez az első öt csapás egyértelműen szétválasztja ezt a két csoportot. Tehát nincs köztük semmi kapcsolódási pont. Jelenések könyve 13. fejezetében még egy korábbi alkalommal olvastuk a 15. fejezetnek a 15. verset, tehát a 13. fejezet 15. versét, hogy ugye akkor már föláll a Fenevad képe a hét csapás idején, és azt olvassuk, hogy adatott neki, hogy a Fenevad képébe lelket adjon, hogy a Fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a Fenevad képét, megölessenek. Hogy kiadják azokat a rendeleteket, amelyek arra vonatkoztak, hogy az igaz embereket, akik Istenhez hűek, amelynek a jele, jelképe a szombatnak a megünneplése, hogy azokat az embereket fizikailag megsemmisítsék, elpusztítsák. A hármas angyali üzenet erre tehát már figyelmeztetett.
Szóban erre már utaltunk is. A 18. fejezet 4. versében olvasunk még egy fontos kiegészítését ennek, ami akkor hangzik el, amikor mielőtt a hétcsapás kitöltetnék. És itt ezt olvassuk. Hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondotta, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Ugye ez Babilonnal kapcsolatban hangzik el, hogy vonuljon ki onnan Isten népe, tehát hogy semmi köze, semmi kapcsolata ne legyen, és akik még a babiloni egyházakhoz tartoznak, hogy azok szüntessék meg a velük való kapcsolatot, és egyértelműen vonuljanak ki onnét, és más módon éljék az életüket, ne Babilon közelében. Egyébként Jelenések könyvében, itt ha már 18. fejezetnél járunk, a 18. fejezet 8. verse egy érdekes momentumot mond, mert ezt mondja, hogy ennek okáért egy nap jönnek ő rá, mármint Babilonra az ő csapásai, a halál, a gyász és az éhség. Tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr az Isten, aki megbünteti őt. Ugye itt nyilván a hét csapásról van szó, hiszen ebben valósul ez meg. És itt a hét csapás kapcsán látunk egy érdekes momentumot, van egy időbeli profécia a hét csapással kapcsolatban, hogy mennyi idő alatt fog a hét csapás kiöntetni a földre. Ugye mit látunk itt? Azt olvassuk, hogy egy nap alatt történik, és a proféciában az egy nap, az ugyebár egy évet jelent. Tehát a hét csapásnak az időbeli lebonyolódása az egy év, vagy annál rövidebb idő, de egy éven belül fog ez lebonyolódni. Tehát ez egy nagyon gyors időszaka lesz az emberi történelemnek. És Jelenések könyve 16. fejezetében most eljutunk ugye az első 5 csapás után a 6-ig. És most a 12-től a 16. verseket szeretném felolvasni, ez a következőképpen hangzik. A 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ime eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen járjon, és meg ne lássák az ő rutságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Ugye nézzük, hogy miről is szól a 6. csapás. A 6. csapásról azt olvassuk, hogy ez kitöltetett a nagy folyóvízre, az Eufráteszre. Ugye az Eufrátesz vize, vagy víz, ugye a Jelenések könyve 17. fejezetének a 15. verse a vizet azt az emberekkel azonosítja. Tehát a népekkel azonosítja. És hogy kiszárad Eufrátesz vize. Ugye Eufrátesz folyója az ókori Babilont táplálta, tehát Babilonon folyt keresztül, és Babilon ostromakor, amikor Círus megostromolta ezt a várost, akkor ő ezt úgy tudta elfoglalni, hogy az Eufrátesz folyónak a vizét, ugye több csatornarendszer volt ott, mert felhasználták öntözésre, az Eufrátesz folyónak a fő medrét elterelték különböző mellékcsatornákba, és így tudtak a városfal alatt a folyó mederbe bemenni a katonák, és így tudták elfoglalni. Tehát az ókorban volt egy olyan eset, hogy az Eufrátesz folyót kiszárították, és így történt Babilonnak az elfoglalása. És itt, amikor arról van szó, hogy Babilonban az Eufrátesz vize kiszárad, akkor ha végig gondoljuk, ez ténylegesen azt jelentheti, hogyha a víz az az embereket jelenti, hogy Babilon elveszíti a tömegbázisát, tehát kezdenek az emberek szembefordulni Babilonnal. Ugye korábban is láttuk már azokat a bibliai igéket, amelyek arról szólnak, hogy bizony az emberek elkezdenek futkosni mindenfelé, keresik a megoldást, de már nem találják, viszont kezdenek szembefordulni azokkal, akik őket becsapták, és csak azért hitették el őket, hogy a saját hatalmi rendszerüket rajtuk érvényesíteni tudják. És olvassuk azt, hogy itt ugye kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak úgy készítessék, hogy itt Jézus Krisztus jelenik meg, mint aki ugye a Szentírásban, messiási proféciákban folyamatosan úgy jelenik meg, mint aki napkelet felől jön el. Tehát itt Krisztus második eljöveteléről beszél bizonyára a profécia. És a 13. vers egy érdekes momentumot ad, amikor azt mondja, hogy láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Ugye mi ez a háromság, amiről is szó van? Mert itt szó van a sárkányról, a fenevadról és a hamis profétáról, és mind a háromból tisztátalan lelkek jönnek ki a szájukból, amik a békákhoz hasonlítanak. Ugye a szájukból, ami kijön, tehát az a tanítás, tehát a lelki tanítás az, amit megjelenik. Ugye az első az a sárkány. Ugye a Jelenések könyve 12. fejezetének a 3. versében jelenik meg a sárkány, amikor is ugye ott van a születendő megváltó előtt, hogy őt ugye megegye, hogy elpusztítsa. De nem csak ott jelenik meg, hanem 12. fejezetnek ebben a pontján, hanem ott is, amikor az ős lázadót mutatja be Jelenések könyve, és azt is a sárkánnyal azonosítja be. Tehát a sárkány az tulajdonképpen az ős pogányság, az a lázadás, amivel Sátán mindenkor is lázadt az Isten ellen, a nyílt Isten elleni lázadás. Ellen White-nak az idézet gyűjteményéből szeretnék most majd a továbbiakban néhány részletet olvasni. A 484-es oldalon a következőt láthatjuk, olvashatjuk ezzel kapcsolatban. A Nagy Küzdelem című könyvből származik ez az idézet. A prófétai képsor, amelyben ezek a szimbólumok találhatók, Jelenések 12. fejezetében kezdődik, mégpedig a sárkánnyal, aki el akarta Krisztus születésekor pusztítani. Megtudjuk, hogy a sárkány nem más, mint Sátán. Ő indította Heródest, hogy írtassa ki a megváltót. A keresztény korszak első századai során a Krisztus és nép ellen indított harcban Sátán fő ügyvivője a római birodalom volt. E birodalomban a pogányvallások uralkodtak. Így még a sárkány elsősorban Sátán személyesíti meg, másodlagos értelemben a pogány Róma szimbóluma. Ugye a pogány Róma szimbóluma, és itt olyan jelenségekről van tehát szó, amelyek pogány eredetűek, de a kereszténységbe is értelemszerűen beszivárognak. Ugye melyek azok a pogány elemek, amik a kereszténységbe beszivárognak? Rengeteg minden. Rengeteg minden. Tessék? Bálványok is. Így van, bálványimádás ott van. Vasárnap ünneplés. Lélek halhatatlansága. Halottaknak a kultusza. Vagy túlvilággal való kapcsolattartásnak a különböző spiritizmus, spiritista megnyilvánulások. És a spiritista megnyilvánulásoknak a kereszténységen belül egy lelki vetülete jelenik meg, amikor a lelkiséget, a spiritualitást, a kereszténységnek a spirituális lelki megélését teszik első helyre. A karizmatikus kereszténység. Tehát az ennek a fő megnyilvánulási formája, a nyelveken szólás, ugye, ami a korintusi levélben is megjelenik, mint bővesen alkalmazott lelki ajándék. Tehát van a sárkány, mint az ősi lázadás. Aztán van a másik, amikor azt olvassuk, hogy a fenevad. Jelenések könyve 13. fejezetének az első versében olvastuk a tengerből feljövő fenevadat. A tengerből feljövő fenevadat. Ugyancsak a Nagy Küzdelem című könyvből olvasom. A 13. fejezetben egy másik, az első 10 versben egy másik fenevadról esik szó. Ez a fenevad a párduchoz hasonló, és a sárkány neki adta az ő erejét, és az ő királyi székét és nagy hatalmát. Ez a szimbólum, ahogy azt a legtöbb protestáns is hiszi, a pápaságot jelképezi, amely az ősi római birodalom egykori erejét, helyét és tekintélyét örökölte.
Jelenések könyve 13. fejezetének az első 10 versében a római kereszténységről beszélünk, a pápaságról beszélünk. Tehát itt három tisztátalan lélek van. Az egyik az ősi pogányság, vagy spiritualizmus. A másik a római kereszténység, pápaság. És nézzük a harmadikat. A harmadikról pedig úgy olvassuk, hogy a hamis próféta. A hamis prófétáról jelenések könyve 13. fejezetében szintén olvashatunk. Ott a 11-es, 12-es versben ezt látjuk. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, tehát más, mint Róma, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány, és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Ezt a második fenevadat azonosítottuk néhány hónappal ezelőtt az Amerikai Egyesült Államokkal, és azzal a protestantizmussal, amelyik eleinte a tiszta bibliai elveket képviselte, majd pedig az Egyesült Államok eltorzult, és valójában már Róma szándékait viszi végbe egy idő után. A teljes beazonosítás miatt a 19. fejezet 20. versét is szeretném felolvasni, ahol a hamis prófétát beazonosítja ezzel a fenevaddal a prófétai írás. A 19. fejezet 20. versében ezt olvassuk. És megfogadott a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét. A jelenések könyve 13. fejezetében ezeket a jellemzőket olvashatjuk az Egyesült Államokról és a protestantizmusról. Tehát itt az a hármas szövetség, amit itt látunk, az a spiritizmus, vagy spiritualizmus, ami a kereszténységen belül a karizmatikus megközelítés jelenti, római kereszténység és a protestáns kereszténység. Tehát tulajdonképpen a kereszténység három fő áramlata itt megjelenik, mint amelyik az ördög uralma alatt van. És ennek ez a három irányzat egységben működik, és azt látjuk, hogy ezek az emberek, pontosabban ezek az irányzatok, a 14. vers szerint ördögi lelkek, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagynapjának viadalára. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy ezek az ördögi lelkek jeleket tesznek. Tehát nem olyanok, hogy ne tudnának csodákat felmutatni. Tudnak csodákat felmutatni, jócskán, ők jeleket képesek tenni. És nem csak, hogy jeleket tesznek, hanem elmennek a világ vezetőihez, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagynapjának viadalára. Tehát a föld kormányzóit, miniszterelnökeit, államfőit, befolyásos embereit egységbe akarják szólítani, hogy legyen egység ezen a földön, mert azok a csapások, amik vannak, azok fölött nekünk uralkodnunk kell, azokat meg kell oldanunk, mert az emberiség egyszerűen el fog pusztulni. Óriási szövetség épül tehát fel. Egyébként ezért döbbenetes az, ami ugye a Biblia megismerése kapcsán, amikor látjuk azt, hogy mennyire megjelenik az, hogy a föld királyai, tehát a föld vezető államférfiai és a vezető vallási rendszerek, azok összefogjanak a föld jobb léte érdekében. Ez első ránézésre jónak tűnik, mert nem rossznak tűnő ez a szándék. De látjuk azt, hogy emögött az ördögi inspiráció rejlik, miközben nagyon sok jó szándékú embert ennek kapcsán mai nap is felhasznál. Ugye nem régi a hír, biztos tudjátok azt, hogy már nagyon konkrét javaslat hangzott el Izrael korábbi államfője, ugye Simon Perez és a pápa részéről, hogy hozzák létre a vallásoknak az ENSZ-nek megfelelő szervezetét. Hogy nem csak politikai szövetség, világszövetségre van szükség, hanem vallási szövetségre is. hogy az iszlám, a judaizmus és a kereszténység azok egységbe tömörülve próbálják meg a világ komoly kihívásaival szemben fölvenni a küzdelmet. Ugye, itt, amiről beszél Jelenések könyve a hatodik csapás kapcsán, ugye most nem a hatodik csapás ideje alatt vagyunk, de azért látjuk, hogy ezek a kezdemények, ezek a szándékok, ezek megjelennek. És mindeközben úgy, hogy nagyon nagy vágy van a mi időnkben is Isten népe körében arra vonatkozóan, hogy Isten népe körében történjenek csodák. Erről a következőt írja Ellen White ennek a könyvnek a 485. oldalán. Senki se ragaszkodjék ahhoz az elgondoláshoz, miszerint Isten különleges gondviselésének jelei, vagy csodaszerű jelenségek révén kell igazolni a munkájának vagy tanításának őszintességét. Gonosz hatást, egészségtelen túlfűtöttséget fog eredményezni, ha a nép előtt tartjuk ezeket a dolgokat. Ígéretünk van a Szentlélek valóságos munkájára az emberi szíven, ez az ígéret az igén keresztül teljesedik be. Krisztus kijelentette, hogy beszéde lélek és élet, mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Sátán a legkörmönfontabb módon igyekszik majd az emberi találmányokat angyali ruhába öltöztetve bemutatni. Az ige azonban világosan ott ragyog az erkölcsi sötétségben, és a Bibliát soha nem fogják meghaladni a csodaszerű jelenségek. Az igazságot tanulmányozni kell, elrejtett kincsként kell kutatni utána. Az igén kívül vagy helyett nem kapunk más forrást a csodálatos megvilágításra. Ragaszkodjatok a Bibliához, és fogadjátok be az ihletett igét, amely bölcsé teszi az embert az üdvösségre. Erre vonatkoznak Krisztus szavai a szent jegyeknek magunkhoz vételével kapcsolatban. Krisztus így szól, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hamis kijelentésekkel kell majd szembesülnünk. Hamis proféták támadnak. Lesznek hamis álmok és látomások. Mindezek ellenére csak hirdessétek az igét, semmi ne vonjon el benneteket Isten szaván keresztül szóló hangjától. Semmi ne terelje el figyelmeteket. Nagy és csodaszerű dolgokat fognak elétek tárni és bemutatni. Sátáni csalásokon keresztül nagyszerű csodákat visznek majd véghez. Óvakodjatok ezektől. Krisztus figyelmeztetést adott, hogy senkinek ne kelljen hamisságot elfogadni az igazság helyett. A Szentlélek kizárólag az igazság csatornáján keresztül munkálkodik. Hitünk és reményünk alapja nem érzésben, hanem Istenben van. Nagyon fontosak ezek a kijelentések, mert az emberben azért sokszor ott vannak azok a vágyak, hogy hát az apostoli korban is milyen nagy csodák voltak, és hogy kereszténység felemelkedésének idejében is, és hát milyen jó lenne, ha nálunk is ez lenne. De itt az ihletett kijelentés azt mondja, hogy vigyázzunk, mi az Isten igazságához kössük magunkat, és ne a csodákra várjunk. Nagyon sok minden van még itt Jelenések könyve 16. fejezetében. A többi részt, ami még hátra van, azt a délutára fogjuk megtartani, mert az időnk most már elérkezett, hogy a délelőtti ige hirdetésbe fejezzük. És látjuk azt azért az első, ugye olyan 5,5 csapást vettünk át, tehát a hatodiknak vagyunk a közepében. Ugye látjuk azt, hogy ezekre azért föl kell készülni. Tehát ezek majd érni fogják az emberiséget, de erre nekünk lelkileg föl kell készülnünk, hogy mielőtt a válaszút elérkezik, hogy azelőtt mi már az Isten félelemben növekedjünk, és ott legyünk, mert lesz idő, amikor már akarnánk megtérni, de nem tudunk. Miként az emberi életben vannak azért ilyen kisebb időperiódusok, akár manapság is, amikor az ember akarna megszabadulni valamilyen bűnétől, de annyira a fogságával van, hogy nem tud. És akkor már az ember egészében lesz ilyen fogságban, ha addig nem szabadulunk meg. És éppen ezért a mi vétkeinkre a Jóisten ráirányítja a figyelmet, azokat tárjuk az Isten elé, és kérjük őt, hogy segítsen. És hogy segítsen az igazságban való kibontakozásban, az igazságban való felépülésben, az Istennek való odaszánásban, odaszentelődésben. Mert az az idő, ami előttünk áll, és amit jó eséllyel közülünk sokan meg fogunk érni, hogy ebben az időben egyáltalán nem mindegy, hogy milyen oldalon vagyunk. Ekkor már nem lehet változtatni. Most még lehet változtatni a szívünkön, és Isten kész is erre, készséges is erre, hogy ezt a változtatást megtegye. És most Végigvettük ezt az 5,5 csapást úgy, hogy láttuk, hogy ennek milyen következményei vannak, ez hogy bontakozik ki, milyen más igei párhuzamok vannak ezzel kapcsolatban. És aztán az lenne a kérésem, hogy azon gondolkodjunk el egy kicsit, hogy azt már magunkban, későbbiekben, délután, vagy amikor erre időnk lesz, hogy ténylegesen, hogy úgy éljünk, hogy ez az idő, ez már nagyon közel van. Nagyon közel van. És Isten szeretné, hogy felkészüljünk erre az időre. Szeretné, hogy lélekben készen álljunk. Szeretné, hogy készen álljunk az evangélium hirdetésére, hiteles megnyitására. Arra, hogy ezt elvigyük az emberek felé. És aztán, amikor jönnek a nehézségek, akkor pedig mi egyértelműen az Isten mellett tegyük le a voksunkat, és meg tudjuk küzdeni ezeket az eseményeket. Olyan események előtt vagyunk, amiket csak nagyon erős hittel lehet kibírni, és éppen ezért Isten a korábbi szintekhez képest sokkal magasabb szintre kívánja a hitünket emelni. Segítsen meg minket az Úr, hogy ezen az úton járjunk, és már most ebben a mostani időszakban is az Isten mellett éljünk, és hogyha eljön ez az idő, és ezt megérhetjük, akkor pedig azok között legyünk, akiket ezek a csapások nem fognak érni. Amen.